Köszöntelek titeket is Krisztus szeretetével, akik itt vagytok, jelen vagytok ma az Isten tiszteleten, és azokat is, akik valamilyen oknál fogva akadályoztatva vannak, és így követnek online bennünket, és az Isten tiszteletet. A mai témánk alapigéjéül az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetét fogjuk venni, és ezt szakaszonként fogjuk majd megnézni, és ezekből az igékből, ebből a történetből igyekszünk tanulni, a tanúságokat levonni. A történet Pál apostolnak a utolsó életszakaszához kapcsolódik, utolsó szolgálati időszakhoz, gyakorlatilag egy érett szolgálattevőnek a alakja rajzolódik már ki előttünk. Ő ugyanis több gyülekezet plántálásában volt az Istennek a munkatársa. Ugye Krisztus után 50 születik a kilikiai Tarzuszban, ahol egy olyan családban él és nő fel, amely római polgárok voltak, már édesapja is, és ő ebben a római polgári joggal születik római polgárként. Majd jönnek a missziós utak, és a harmadik missziós úthoz érkezik, az efézusi szolgálathoz, ahol komoly küzdelmek árán születik meg a gyülekezet. Több évet szolgál ebben a városban. Majd a Szentlélek indítására elmegy Jeruzsálembe, ahol fogságba kerül, ahonnan aztán Cézárába szállítják a térség római központjába, és 2 év rabság következik. 2 helytartó is, a második helytartó is még kihallgatja, és a kihallgatását követően, mivel a zsidók Jeruzsálembe akarják szállítatni, és azt akarják eszközölni, hogy mikor Jeruzsálembe viszik, megöljék őt útközben, ezért nem volt más választás a Pálnak, a császárhoz fellevezett, mint római polgár ezt megtehette, így a császár elé is kellett vinni. Ezt megelőzően, ahogy ő halad Jeruzsálem felé, tanúbizonyságot tesz a Szentlélek a ráváró küzdelmekről és szenvedésekről. Így olvassuk ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezet 22-es versétől. És most íme én a Szent Szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek, a Szent Szellem városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezzem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. 2 év cezárei fogság után, mint egy 1/2 éves hajóúton jut Rómába, ott bérelt szálláson lehet, azt a kegyet kapja a kihallgatásig, és ott ez alatt az időszak alatt még ott van, 61-62-ben, sokakat vezet a Szentlélek rajta keresztül hitre, zsidók közül is, és nem zsidók közül is. És majd innen kiszabadul, és a második fogsága idején, 68-ban lefejezéssel végezteti ki Néró császár Pált. Ezért mondtam, hogy maga az esemény, amelyről most az igét megnézzük, a történet, ez már Pálnak az utolsó szolgálatának utolsó harmadára tehető. Azt is mondja Pál, hogy az életének itt az utolsó harmadik missziós útjával kapcsolatban a korintusi gyülekezetnek írja, hogy nem hiába küzdöttem a vadállatokkal Efézusban. Tehát érzékelteti, ez egy szellemi küzdelemről szóló képes beszéd, arra próbál utalni Pál, hogy az efézusi szolgálata szellemileg egy nagyon komoly és nehéz konfliktusokkal terhelt időszak is volt. Olyan erős küzdelem volt ez, hogy nem is nem hallunk ilyet más missziós útról, nincs kihangsúlyozva, hogy naponként prédikált. Gondoljatok bele, minden nap prédikált Pál. Munkatársai lehetővé tették, hogy teljesen azt szentelje magát az ige tanításának, és kibérel egy intézményt, ahol minden nap hirdette az evangéliumot, és küzdött. Küzdött a hitért, komoly konfliktusok alakultak ki, ugye ott volt az Artemis templom, és az ahhoz kapcsolódó démoni erők, bástyák, ezt táplált egy gazdasági rendszert, amely szintén egy jólétet adott egy iparos rétegnek Efézusban, rálépett a tyúk szemére ilyen szempontból ez a démonikus erők által táplált gazdasági társaságnak is, és ezek aztán lázadást támasztottak ellene, és nagyon komoly konfliktusba keveredett emiatt is, így látható dimenzióban is velük. Tehát elfogják Jeruzsálemben, majd római fogságba kerül, mint római polgár, és 2 év rabság után elküldik gyakorlatilag a római császárhoz. Itt kapcsolódunk be a történetbe, a 27. fejezet, abcsel 27, első 9 versét fogom olvasni, és végigmegyünk majd a fejezeten. Miután így határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogolyjal együtt a császári csapatokból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramitumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kikötőjébe készült, és elindultunk. Velünk volt a makedón Arisztarkosz, és aki tesszalonikai volt, ugye. Másnap befutottunk Szidonba, Julius emberségesen ment Pállal, és megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan tovább indulva az ellenszél miatt Ciprus szélárnyékos oldalán hajóztunk el. Majd Kilikia és Pamfília partjai mentén haladva befutottunk a líkiai Mírába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és arra szállították bennünket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de a szél miatt nem tudtunk kikötni, ezért elhajóztunk Kréta szélirányos oldalán, Szalmoné közelében. Nagy nehezen eljutottunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveztek, és amely közel van Lásze a városához. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Azt is tudjuk, hogy 4 szakasz van az apostolok cselekedeteiről a könyvben, ami ilyen mi szakasznak nevezünk. A 16. fejezetben kezdődik az első, és ez az utolsó ilyen szakasz. Ebből arra következtethetünk, hogy Lukács, Pál munkatársa, az orvos, szintén csatlakozott Pálhoz a római útjában a fogsághoz. Gondolkodhatunk azon, és biblia tudósok is gondolkodnak ezen, hogy hogyan lehetséges az, hogy megengedték a római katonák, hogy 2 barátja egy jelentős számú rabcsoporthoz, amelynek egyik rabja volt. Tudjuk, hogy több rab is volt, majd visszatérünk erre, még elő fog ez jönni. Csatlakozhatott Arisztarkhoz, a tesszalonikai Arisztarkhoz, és Lukács az orvos. Hogy lehet? A biblia kutatók azt mondják, hogy valószínűleg ez úgy lehetséges, hogy úgy mutatkoztak be, vagy Pál mondta róluk, hogy a rabszolgáim. Pál mint római polgár volt, és ezek pedig a rabszolgáiként utazhattak vele. És valószínűleg, hogy a százados előtt ez adott Pálnak, mint római polgárnak egy tekintélyt, és 2 rabszolga is kíséri. Nem okozott ez problémát a 2 munkatársának, hogy így elmenjenek Pállal, és utitársai legyenek a római útján, és szolgáljanak felé, és segítsék Isten szolgáját ezen az úton, támogassák őt. Nem azt mondták, imádkozunk érted. Hanem azt mondták, oké, orvos vagyok, szabad ember vagyok, de nem baj, mondjuk, hogy rabszolgád vagyok, így tudok veled menni. A Kolossi levél 4.10. versében úgy is beszél Pál apostol, ugye a börtönlevelek egyike a Kolossi levél, Arisztarkoszról, hogy Arisztarkosz az én fogolytársam. Ez nem jelenti azt, hogy ellenmondás van a kettő között, mert valószínűleg Arisztarkosz önként vállalta, hogy Pál apostol együtt van a bérelt szállásán, ahol fogságban volt, és kitartott mellette, és munkatársaként, testvéreként, barátjaként ott volt mellette, és támogatta őt. Szabad elhatározásból mentek tehát vele. Pál apostol nem gondolom, hogy így képzelt el, amikor annak idején Damaszkuszban Anániás által szólt hozzá a Szentlélek, hogy királyok elé fogsz menni, és ő valahol tudta azt, hogy a császár előtt fog tanúbizonyságot tenni, és élte az életét, és haladt előre azokon a missziós utakon, amelyek Isten kegyelméből adattak neki, és három ilyen missziós út is volt. Nem gondolom, hogy ő úgy gondolta, hogy úgy képzelt el, hogy rabként fog majd bemenni a császárhoz, és a császári kihallgatást ilyen módon nyerheti el. Ugye, Apcsák 9.15 és 16-ban olvassuk azt a proféciát, amelyet az Úr Jézus mond Anániásnak Pállal kapcsolatban. Menj el, mondta Anániásnak az Úr, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Amikor elindulunk az Úr követésére, és oda szenteljük az életünket, neki nem látjuk az utat egészen. Sok minden van ezen az úton. Nehézségek, örömök, csalódások, kudarcok, sikerek, győzelmek és vereségek. De azt tudom mondani, hogy ha az Úrban vagyunk és az Urat követő életet élünk, akkor tudnunk kell, hogy ezek mind benne vannak a tervben. Mind részei a tervnek, hogy mi oda jussunk és úgy jussunk oda, amely célként kitűzött nekünk az Úr. Nem lehet megúszni olcsóban, nem lehet kerülő utakon előre haladni veszteségek nélkül. Ha oda szenteljük magunkat tehát Krisztusnak, és mikor odaadtuk az életünket, megtértünk, újjászülettünk, és egész életünket átadtuk, és Úrrá és Krisztussá lett az életünkben a názareti Jézus, akkor elindul az életünk egy jó irányba, elkezdjük betölteni azt a küldetést, azt a célt, amiért a Földre érkeztünk. Minden emberrel van Istennek egy terve és célja, de csak és akkor képes és tud azon az úton haladni, amely a cél beteljesedése felé megy, ha oda szentelte magát annak, aki egyedül képes a helyes útra terelni az életét. Tehát amikor megtérsz és újjászületsz, akkor valójában helyére kerül az életed, és elindul abba az irányba, amiért a Földre érkeztél, és amely miatt a Földön életet kaptál az Istentől, és elkezd kibontakozni az életedben, az életünkben, minden területén az Isten terve. Ezért van az, hogy a hívő ember azt érzi a szellemében, hogy van értelme az életemnek. Nem feleslegesen élek. És nem kell neki különböző időszakot, célokat keresni, mert van egy Istentől való célja és látása az életére, amely aztán meghatározza a döntéseit is. Azok a keresztények, akik időközben leveszik erről a jó célról a szemüket, és nem koncentrálnak az Isten mennyei elhívására, tehát arra a célra, amely miatt születtünk erre a földre, és amelyet aztán megérthettünk és átvehetünk, ugye lépésenként és fokozatosan kibontakozó módon, mert ösvényemen, tehát életutamon mécses a te igét, tehát a teljes kép soha nem bontakozik ki azonnal előttünk, hanem hogy haladunk az Isten útján, fokról fokra, lépésre lépésre kapunk vezetést az Istentől, hogy merre haladjunk. És mi a következő lépés? Nem is bírnánk ki, ha mindent látnánk előre. Nem tudnánk megvalósítani, meg el se hinnénk, hogy képesek leszünk arra, ami 10 év múlva képesek leszünk az Úrban és az Úrral. Tehát az Isten szellemének a munkája az, hogy lépésről lépésre vezet bennünket, de ezeket a lépéseket megmutatja mindig előre. Amikor leveszünk a szemünket azonban a célról, azaz, hogy a Krisztust akarjuk követni, és Isten akaratát akarjuk megélni az életünkben, nem csak élünk a vakvilágban, akkor elkezd az ember sodródni. Sodorják a hullámok, a szelek, csapdossák az életének részeit a hullámok, és elkezdi a lelkében érezni egy tompaságot, egy bizonytalanságot, csapong a lelke, és nem tud igazán erőteljesen előre haladni az élet útján. Erőtlenség lesz, szellemi erőtlenség kezdi birtokba venni az ő szellemét, és emiatt boldogtalanná válik. Ez a céltalan, boldogtalan állapot a keresztény embernél nagyon szánalmas tud lenni, ha ebbe az állapotba belesodródunk, és a még szánalmasabb pedig az, amikor az ember nem visszatér ahhoz a látáshoz, és megértéshez, és világossághoz, amelyet elvett és átvett Krisztusban az életen nézve, hanem elkezdi betömködni ezeket a lukakat mindenféle földi sikerekkel, karrierrel, örömökkel, mulandó dolgokkal az életében. Ez egyik legszánalmasabb próbálkozása az embernek, aki már megismerte a Krisztus szabadítását. Ezért fontos a bátorítást megszívlelnünk. Állj rá arra az útra, és az út nem véletlen nagybetűt, az a Krisztus az út, az igazság és az élet, amit az Úr neked szánt Krisztus népe közösségében, és haladj azon végig a jó cél felé. Fontos, hogy állj rá, tér vissza, kerülj vissza abba a pozícióba, ahova téged az Isten elhívott, amire vezetett téged, nézd meg, hol volt áldás alatt az életed, hol volt az örömöd a szellemi életedben, hol voltak azok a győzelmek, és hol a kudarcok elnére, és a bizonyosság, a látszólagos kudarcok elnére, ezt aláhúzom, mert a Krisztus útján érhetnek bennünket csalódások, és érhetnek bennünket látszólagos csalódások, és veszteségek is, de ezeket később visszatekintve mind meglátjuk ezekről, hogy eszközei voltak az Istennek, javunkra formálta az Isten az életutunkban, hogy valami olyat kimunkáljon az életünkben, amire ezek nélkül nem lettünk volna képesek. Nem jutottunk volna el azokra. És csak az út, ami itt Páléknál zajlik, míráig 2 hét alatt eljutottak, és a végső célig pedig nagyjából 1 fél év alatt. Az út első szakaszát megtették 2 hét alatt. A következő pedig iszonyú nehéz volt. Milyen jellemző a szellemi életre? Igaz? A fiatal hívő, a fiatal keresztény, amikor megtérünk, eufória, öröm, nem? Azt gondolom, hogy ember, ez mindig így lesz. Nincs felhő az égen. Halleluja, szeret az Isten, csodálatos. Az első szakaszt nagyon gyorsan teszi meg az ember, amikor átadja Krisztusnak az életét. Jól is van ez így. A csecsemőnek gondozásra van szüksége, táplálásra van szüksége, atyalapatyalára van szüksége. De nagyon hamar megérkezik az az időszak, amely már rázósabb, keményebb, és ez a hosszabb. Ez az út a hosszabb a célig. Gondoljatok bele, azt olvastuk itt az igéből, hogy Kilikia partjai mentén hajóztak el Pálék, ugye a kivetített képen látjátok a sötét-zöld vonalat, és látjátok Kilikiának a nevét, és jobbra fönt van Tarzusz Kilikia tartományában, és mit mondtunk, Pál hol született? Tarzuszban. És azt mondja az írás, hogy az első hajó, amivel mentek, egy ázsiai hajó volt. Ez a part mentén Ázsiába indult, Kis-Ázsia, ugye ez a római provincia volt, úgy Kis-Ázsiát úgy kell érteni, tehát Kis-Ázsia, a római provincia területe volt ez. És gondoljatok bele, amikor elhajóztak a part mellett, és tiszta idő volt, akkor Pál látta a szülőföldjét. Mint rab. Azért ez kemény lehetett, ha vele gondoltok. Hogy ő ott nőtt fel, ott vannak a rokonai, és nem mehet oda hozzájuk, hanem viszik erőnek erejével. Szóval ezen az úton vannak érzelmi viharok is, érzelmi megpróbáltatások is, amelyeken keresztül megyünk, de az Úrban ezek etszik az embernek a lelkét. És hát egy alexandriai hajóra szálltak át, csak egy információ, nem véletlen volt ez, hisz Alexandriából, Egyiptomból szállították a gabonát Rómába, úgyis nevezték ebben az időben Egyiptomot, mint Róma gabona raktára, vagy éléskamarája ebből a szempontból. A 9. verstől a 20. versig nézzük meg a következő szakaszt. Azt olvastuk itt, hogy mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozza nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosának, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, Krétára, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem sokkal azonban a sziget irányából lecsapott az Euraquillónak nevezett szélvihar. Mikor ez magával ragadt a hajót, úgyhogy nem tudott a széles szemmel haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget, Klauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtis tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sotolódtak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett a megmenekülés minden reménye. Látszik, hogy Lukács jelen volt, és nagyon részletesen számol be az eseményekről. Azt írják a bibliatudósok, meg egyébként ókor történészek is, hogy ilyen részletes beszámoló az ókori hajózásról nincs még egy. Az egyetlen ilyen részletes beszámoló, amiből nagyon szépen lehet meglátni, hogy hogyan is ment a hajózás. Furcsa lehet a számunkra Pálnak a fellépése. Látta, hogy eltelt az idő, a bőjt elmúlt, azaz a Jom Kipurt, az engesztelés ünnepe, ez október eleje volt, és október elejétől november elejéig a földközi tengeren nagyon veszélyes volt a hajózás, rengeteg vihar tombolt, nem volt célszerű útnak indulni. És akkor Pál elkezdi a hajósokat, meg a katonákat, meg a századost figyelmeztetni. Ilyen furcsa dolog, olyan, mintha okoskodna az ember. Mit szól ez bele? Igen, de Pálról azt tudjuk, hogy mintegy 11 földközi tengeri hajóút van már mögötte. Mintegy 5500 kilométert hajózott eddigre. Tehát ő nagyon sok tapasztalata rendelkezett, valószínűleg sokkal több tapasztalata volt, mint a római katonáknak volt, vagy a századosnak volt a földközi tengeri hajózásról. Tehát ő nem okoskodott, és nem a vakvilágba beszélt, ez az egyik dolog. Mégis hogy vette a bátorságot, hogy egyáltalán elkezdjen tanácsot adni? Hát azért, mert Isten szellemétől felkent vezető is volt. Pál apostolban volt egy vezetői ajándék, Isten szellem által. És úgy érezte, hogy van egy tanástalanság, egy veszélyes szituáció, és a Szentlélek által indítatva igyekezett segíteni az embereknek, akik körülötte voltak, mint egy rábízottakon, a hajóban lévőkön, hiába nem voltak gyülekezeti tagok, Pál mégis úgy érzékelte, hogy rá van bízva, Szentlélek ráterhelte a szívére, lelkére, és ezt később látni is fogjuk, ez olyannyira így volt, hogy folyamatosan imádkozik, és közben jár ezekért az emberekért. Tehát Pál úgy vette ezeket az embereket, akikkel egy munkahelyen volt, egy osztályteremben volt, hogy őket az Isten rábízta, ráterhelte a Szentlélek, a Szent Szellem, az ő szívére ezeknek az embernek a sorsát. Tehát Pál egyrészt tapasztalattal rendelkezett, hajós volt, a 11 hajóút miatt és a megtett sok ezer kilométer miatt, másrészt pedig a Szent Szellemtől felkent vezető volt, és ebből, ez abból is látszott, hogy felelősséget érzett a rábízottakért. Három dolog az, amire figyelmezteti őket a Szentlélek Pál apostolon keresztül. És nyilván itt a Szentléleket abból az értelemben emelem ki, hogy megvolt ebben az indítatás és a bátorság, ez volt a Szentlélektől való, és a három dolog pedig, amire figyelmeztette, ez meg a tapasztalatból volt. Tehát, hogy ez nem egy ilyen vakvilágból volt, hanem volt egy tapasztalat, ami alapján a Szentlélek bátorítására tanácsot adott. Veszélyben van, azt mondja a rakomány. Mit is jelent ez nekünk? Az értékek az életedben, amelyek értékesek számodra, amelyet kaptál az Úrtól. Ha tovább haladsz annak ellenére, hogy figyelmeztet téged a Szentlélek, vagy az Isten szolgálja, akit felkent a Szentlélek, és nem veszed figyelem, amit mondott, veszélyben lesznek az életedben az értékek, amiket kaptál. Ez az első veszélykör. A második dolog a hajó, és annak felszerelése. Ha szűkebb értelme vesszük, az a kapcsolatrendszer, amelyben éled az életedet, a családod, a munkád, a kapcsolataid, a rokonságod, Veszélybe kerülnek a kapcsolataid, akikkel egy hajóban vagy, akik össze van kötve a sorsod. És a harmadik szintje a veszélynek az életed. És általában az önfejű ember így kezd pusztulni. Először elveszti az életéből az értékeket. A valódi Isten szerint való értékeket hullajtja el az életéből. Aztán elkezdenek leépülni az Isten szerint való kapcsolatai. A szellemi kapcsolatai elkezd eltávolodni a szellemi emberektől, a testvéri közösségektől, és elveszíti a felelősség érzetét is az elveszettek, a rábízottak életére nézve. És a harmadik dolog pedig az élete kezd veszélybe lenni. Először is nyilván a szellem élete, és aztán a legsúlyosabb esetben pedig, amikor az átok nehezedik valakinek az életére, a fizikai élete is veszélybe kerül. Tehát Pál apostol a Szentlélek által, de tapasztalatból merítve is, nagyon világos figyelmeztetést ad a utastársainak. Nagyon tanúságos a reakció. De a százados inkább hit, ahogy látjátok kivetítve, a kormányosnak és a hajó tulajdonosának, mint amit Pál mondott. Emberileg én meg tudom érteni. Gondoljatok bele, ott van egy rab, akit visznek Rómába, hogy a császár elé álljon, és vagy meghal, vagy nem, és elkezdi tanítani itt a százados, meg hát a hajó tulajdonosát, a legénységet, akik harcedzett hajósok voltak. Nem csodálom, hogy hát nehéz volt komolyan venni, amit ő mondott, és megszívlelni. Gondolhatták azt, hogy mit beszél ez? Mit szól ez bele a mi életünkbe? Mit ért ez ehhez? Mit okoskodik ez itt nekünk? Majd mi jobban tudjuk. Hányszor és hányszor kísérthet meg bennünket ez a gondolat, amikor igét hallunk. Vagy ige hirdetésben megszólja bennünket az Úr. Hányszor hesegetjük el magunktól az Isten szavát, és ebben kettő dolog nyilvánul meg. Lebecsüljük azt, aki szól, és lebecsüljük azt, aki általa szól. Ezek az emberek lebecsülték Pált, de nem csak Pált becsülték le, hanem így azt is lebecsülték, amit mondott, és azt is, aki által szólt. Pedig megmenekülhetett volna a lelkük. Szomorú, de az öntelt elbizakodottság jellemezhet bennünket is alkalmattán, aminek súlyos következménye lesznek életünkbe, ha észhez nem térünk. Nem véletlenül buzdítja a Szentírás a szívünket a jóra, hogy az Istentől rendelt pályánkat győztesen futhassuk meg egészen a célig. A Zsidókhoz írt levélben, a 13. fejezet 17-18-as versében ezt olvassuk. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, úgy, mint akik erről számot is adnak, tehát mint akikre a Szentlélek a szívükre terhelte ezt, a sorsotokat, az életeteket. Ezért nem közömbösek veletek kapcsolatban, ezért veszik a fáradtságot, hogy prédikáljanak, szóljanak, beszélgessenek, elmenjenek, írjanak, ne hagyják annyiba az életeteket. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert nem válnék a javatokra. Imádkozzatok értünk, mondja az írás, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Pál sem okoskodott. Nem okoskodni akart, hanem ebből az Istentől felelősségéből fakadóan, és a megélt, megtapasztalt dolgokból fakadóan tanácsolni a próbálta megmenekülésére a rábízottakat. Aztán nézzétek csak meg még ezzel kapcsolatosan a példabeszédek 13:10. A kevésségből csak cívódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van. Az Efézusi levélben a testvérek iránti tiszteletnek a megjelenése. Hogyan tekintek a másikra, hogyan tekintek arra, amit ő mond. Ő mond egy bizonyságot, mond egy igét. Hogyan tekintünk a testvéri kapcsolatokban a másik emberre, vagy a házastársunkra. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. A Krisztus iránti őszinte tisztelet, odafigyelésre buzdítja az ember szívét, az ige hirdetés kapcsán, a másik ember bizonyság kapcsán, a tanácsra vonatkozólag, az érettebb hívő tanácsára, a testvérének a szeretetteljes figyelmeztetésére. Az önteltség tragikus következmény azonban utol éri a felfúakorott szívű embert. Azt olvassuk a példabeszédek 16-18-tól, az összeomlást gőgelőzi meg. A bukás pedig felfúvalkodottság. Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok között, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz. És boldog az, aki bízik az Úrban. Amen. Így legyen. A hajó legénysége a tomboló vihar közepette a saját kezével kezdi kidobálni a hajó tartalmát. Pontosan úgy, ahogy Pál apostol által szólt a Szentlélek, a tapasztalatból merítve, és a Szentlélek indítására. Tehát ez mind a kettő ott volt együtt, ezt látni kell. Tehát nem gondolom, hogy nekünk olyanba kell tanácsolni valakit, amihez semmi közünk, és nem is értünk. Ott alázatosnak kell lenni, és tudomásul kell venni, hogy még nem mentem át ezen, ezért tudok érted imádkozni. Annyit látok, hogy Biblia ezekről így beszél, de még nem mentem át rajta, nem tudom ez milyen. Akkor ez az őszinte segítség, és az őszinte megnyilatkozás. De Pál nem így volt, Pálnak nagyon komoly tapasztalatai voltak, és hiteles volt azon a területen, amiben ő tanácsot adott. És pont úgy történt, ahogy megmondta. Milyen durva dolog ez, hogy nem lehet elkerülni. Tehát a gőgnek, az Isten igének a figyelmen kívül hagyásának megvan a következménye. Előbb-utóbb utolér az ember. És ahogy megmondta Pál apostol és által ugye Szentlélek, megtörténik. Lehet észre sem veszik, belekerülnek a nagy bajba, és saját kezükkel kezdik kihaigálni a hajónak a felszerelését és az értékeket, amelyek már nem voltak olyan fontosak. Soha nem tettek volna, hogy ilyet, nem kerülnek ilyen helyzetbe. Védték volna, óvták volna, őrizték volna végsőkig. De eljött az a pont az életükben, amikor megváltozott az értékrend. Ezért vannak viharok az életünkben, kedveseim, hogy helyre kerüljön az értékrend. Hogy valójában szembesüljünk azzal, hogy mi az igazán értékes az életben. Nézzétek meg magatokat és magunkat, amikor szenvedés ért bennünket, amikor beszűkült az életünk abban az értelemben, hogy leszakadtak olyan dolgok, amit fontosnak tartottunk az életben. Mennyire letisztult az, hogy mi az igazán fontos. Így van? Így van? Sokkal inkább leegyszerűsödik az élet, amit annyira elbonyolítottunk. De ezért is történnek néha az életünkben ilyen viharok, amiben belekerülhetünk a gőg miatt, vagy belekerülhetünk úgy, hogy át kell mennünk rajta, mint Pál. De Pál nem a gőg miatt került bele, neki az életének része volt, az útnak része volt az, ahogy ez történt, és Isten kezében, Isten kontrollálta, bár kétségkívül nyilvánvalóan el kellett szenvednie az körülötte lévő balgasága miatt is. Így van az, amikor van egy apa egy családban, és bolond módon kezd viselkedni. Mi történik? Elkezd szenvedni az egész család. Így van az, amikor egy anya, egy feleség kezd bolond módon viselkedni, és az asszonyi bölcsessége nem építi a családját, hanem elkezdi rombolni. Szenved az egész család. Így van az, amikor egy gyerek, egy tinédzser felborítja a családi rendet, és neki megy mindennek, minden értéknek. Szenved az egész család. Így van? Van egy betegség, van egy tragédia. Az egész családot érinti, hordozza. Így van? Pál nem a saját hibája miatt került bele, de része volt ennek. Mert része volt a hajó közösségének. Így van az a gyülekezetben is. Örüljetek az örülőkkel. És sírjatok a sírókkal. Nem vagyunk közömbösek egymáshoz. Ezért van a gyülekezetünkben egy saját privát csoportunk imafallal. Írják be a testvérek az imádkozást. Írják a többiek. Mi van veled? Hogy történt? Mi történt? Imádkozunk. És tudom, hogy a mögött, a beírás mögött valóban könyörgés és imádság van. Aztán jönnek a bizonyságok. Köszönöm. Az Úr meggyógyított, megsegített, megszabadított. Hálás vagyok értetek. Ezt jelenti, hogy keresztény közösségben, testvéri közösségben, a gyülekezet közösségében felelősséget helyezett a szívünkre az Úr egymás felé, és egymás iránt az Úr előtt. Saját kezükkel dobálták ki, de még mindig nem tört meg a makacs szívük. Ez még mindig az emberi megoldás eszközrendszere volt. Azt olvassuk az igében, a 20. versben, végül elveszett a megmenekülés minden reménye. Tehát ők azt gondolták, hogy megoldják, ahogy eddig kell, a tudományból, az ismeretből, a hajózási tudományukból, a tapasztalatukból, megoldják, majd meg lesz. Milyen bolondság ez, amikor az ember eltávolodik Istentől, és nem a hit útjáján, nem a Krisztus útjáján, nem a jó cél felé megy, nem a sinem van az élete, hanem a homokos talajon küszködik, kínlódik, a végletekig képesek vagyunk próbálkozni. Ahelyett, hogy megadnánk magunkat. És azt mondanánk, Istenem, bocsáss meg, letértem az útról. Nem azon az úton járok már, amire elhívtál engem, mikor megtértem. és utána, ahogy éltem, ahogy futottam a pályán, mentem a te követésedben, bocsáss meg nekem. És nézzétek meg, hogy mi lett a vége ennek a makacs, önfejű hozzáállásnak. Elvesztették a reményt. Egy reménytelen nihilbe került az életük. 16. vers is tanulságos, azt mondja itt Lukács, és nézzétek meg az Isten embereinek hozzáállását az élethez. Azt mondja, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Azt látjuk ebből az igéből, hogy itt nem arról volt szó, hogy Pál, Arisztarkosz meg Lukács, azt mondta, na, megérdemeltétek, pusztuljon a férgesse, hanem odaálltak, oda tették magukat, és tevékenyen részt vettek a megmenekülés munkájában. Próbáltak segíteni, amit fizikai lehetett, azt megtették. Tehát a hit élet az nem a tétlenség, hanem hitből való cselekvés. És tudták, hogy Isten meg fogja menteni őket, ezért ők megtettek mindent, ami a megmenekülésüket munkálhatta. Nem kárörvendő módon, nem passzív módon, nagyon aktív módon kapcsolódtak be a mentési munkálatokba. A következő szakasz a 21. verstől a 26. versig terjedő. Így hangzik. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indultok el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. És Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Pál ismét szól. Nem azt mondja, nem hallgattak ránk, megsértődtem. És látszik is az ő beszédéből, hogy ez nem egy sértett embernek a beszéde. Aki úgy ad újabb tanácsot, és úgy hívja fel újra a figyelmét a másiknak, hogy egy ilyen sértett kismalac módjára, mint ugye a dulifuli kismalac, belesik a gödörbe, oda megy a nyuszi, leengedi hozzá a kötelet, és akkor azt mondja, fogd meg, kismalac. Nem fogom! Ugye ez a bolondság, ez a sértettség. Nem fogom, azért se! Nem ilyen lelkülettel beszél Pál, de nézzétek meg, hogy világosan fejlődj a figyelmünket, látjátok? Nem hallgattatok rám. És nem arról szól, hogy ő rá nem hallgattak, hanem fejlődj a figyelmet, hogy isteni bölcsesség volt abban, amit ő mondott, ami meg tudta volna menteni a lelküket, és az életüket, és az értékeiket is. Nem öncélú sértődésből fakadt tehát, amit mondott. Viszont nem hagyta szó nélkül, hogy tanuljanak belőle. Nincs következmények nélkül való döntés. És itt már nem arról van szó, hogy az értékeitek megmaradnak. A hajó megmarad, az már elment. Ebben a második figyelmeztetésben már csak az életükről van szó. Figyeltek, igaz? Eltelt egy idő, meghoztak egy döntést, és annak a döntésnek meg lett a súlyos ára is következménye. Azt szoktam mondani, így fogalmaztam meg, lehet, hogy olvastam is valahol, nem tudom, most se tartom kizártam, de már a sajátom összenőtt velem a gondolat. Olyanak a döntéseink, mint a lejtő. Van egy lejtő, annak van egy meredekség, és van egy hossza. Van egy golyó, ez a döntés, ez az életünk. A döntés az, amikor a lejtő tetején elengedem a golyót, és el fog gurulni a lejtő aljáig. A döntés a lejtő tetején történik, de meg fogja határozni az életemnek azt a hosszát, ami a lejtő hossza, ezek az évek és hónapok. Tehát ezt nem lehet visszacsinálni. Az emberek ezt elfelejtik, hogy a döntést, amelyet meghozok az életemnek bizonyos szakaszára nézve, annak megvan a következménye. És annak a döntésnek, hogy nem hallgattak a bölcsességre, annak is meg lett a következménye. Elvesztették az értéket, el fogják veszíteni a hajót, de az életüket még megmenthetik. És ezt nem lehet visszacsinálni. Nem lehet azt mondani, hogy nem mehetnék vissza Krétára? Mennyire így van az ember, nem? Hogy amikor elront dolgokat, akkor szeretné visszacsinálni. Éva Rezesovának a neve, nem tudom, kinek ismerős. Néhányan talán emlékeztek rá. Ő az a magyar, egyébként magyar szülei, nagyszülei vannak, de Szlovákiában élő, szlováknak mondták, hölgy, aki részegen egy BMW-vel, egy Fiat Puntónak neki ment, és gyakorlatilag négy ember bennégett, megégett. Egyik személy túlélte, de 2-3 napon a kórházba meghalt, és gyakorlatilag négy ember halála szárad a lelkén. És emlékem, volt fel egy beszélgetést, érdekelt, hogy mi zajlik benne, és mi történt benne, és bocsánatot kért kamerába, de azt mondja, nincs erője elmenni a rokonokhoz. De döbbenetes volt az, amit mondott, hogy nem tudom megváltoztatni. Ezzel a bűntudattal kell együtt élnem. És nem tudok más tenni, csak azt mondani, hogy bocsássanak meg. De ezen már nem tudok változtatni. És kérdezte tőle a riporter, hogy el tudná menni találkozni ezekkel a családtagokkal. Mondta, hogy nem lenne képes rá, és nem is gondolja, hogy meg tudnának neki bocsátani. Szóval, és akkor sok minden megváltozott az életében, másképpen éli az életét, elment normálisan dolgozni, 8-12 órás munkája van, pedig nem kellene neki, mert dúsgazdag, de egy más életet kezdett élni, más értékrend szerint. Megváltozott az élete, legalábbis az elmondása szerint, nyilván ezt én nem tudom, nem ismerem őt, de nem ez a lényeg benne, hanem az, hogy nem tud visszamenni a 10x évvel ezelőtti életébe, hogy ott más döntéseket hozzon. Ez a lejtő. Amit elengedett ott, az végigment. 6 év börtön, a gyerekei nélkül, és aztán ennek a terhével leélni az életet. És ezt nem lehet kivenni az életéből. Ne becsüljük le a döntéseknek a súlyát, és ne hárítsuk el magunktól a felelősséget. Egy pályaválasztás, egy iskolaválasztás 2-6 évre meghatározza az ember életét, de hogy milyen pályát választ, az hosszabb távon határozza meg. Egy házassági döntés egy életre határozza meg az ember életét, egy élethosszra határozza meg az életünket, akkor is, hogyha elválik valaki. De ez nem úgy van, hogy majd elválok, és akkor mintha nem lett volna. De van. Az az emberrel együtt éltem. Ő a házastársam volt. De van gyerekünk, közös gyerekünk. Soha többé nem lesz már más az életem. Az mindig ott van az a döntés. A házassági döntés akkor is meghatároz egy életre az embernek a élethez való hozzáállását, ami éri őt, ahogy gondolkodik, amivel felelősséggel tartozik, ha esetleg elválik utána. Ezért azt szokták mondani, hogy házassági döntés az élet legfontosabb döntése. Isten nélkül nem is. Ha valaki valójában felméri ennek a súlyát, én nem is tudom Isten nélkül, hogy mer házasodni. És milyen nagyszerű, hogy az Úr ebben vezet bennünket, tanácsol bennünket, ad bölcsességet, de a házasságra nézve is, ösvényem, mert mégis, és ha te ígéd, tehát nem látom végig az egész életciklusunkat, hogy milyen lesz a házasságunk, és mi fog velünk történni, de a következő lépést igen. És mindig látom a következő lépést, ha az Úr útján akarok járni a jó cél felé. Hozzunk Isten vezetésére figyelő jó döntéseket, mert a rakomány oda, és a hajó is oda, de még az életük megmenekülhet. Többenetes Pál apostolnak ez a magabiztos fellépése. Ez a nagyon határozott kiállása. Miből fakad Pálnak? Egy tomboló vihar közepette, gyakorlatilag a halál szélén vannak, és ilyeneket beszél. Csak 5 dolgot emeltem ki az igéből. Az egyik. Egyrészt biztos volt abban, hogy minden, amit az Úr felőle elrendelt, meg fog történni. Azaz neki a császár elé kell állni. Ezt tudta, hogy ő addig élni fog, amíg nem áll a császár elé. Milyen nagyszerű hit és bizonyosság a hívő ember számára. Addig fogok élni, amíg betöltöm a küldetésemet, amit Isten adott nekem. Nem fog addig meghalni. Ha Isten útján járok, Krisztus követem, Jöhet Covid, bármi jöhet. Természetesen nyilván az embernek észnél kell lenni, és bölcsen kell élni az életét, ez természetes, de tudhatod, ha Krisztus útján jársz, és őt követel, az életed addig fog tartani, mi a küldetésedet ezen a földön betöltött. Amen. Pálban biztos volt. Aztán az Úr angyala megjelent neki éjjel, és ebben bizonyos volt Pál arra nézve, hogy nincs egyedül. Isten elküldte az ő angyalát, és ott van. Azért az angyalok kapacitásai, képességei tekintetében, ha valaki Jelenések könyvébe belenéz, azért lehet érzékelni dolgokat, hogy milyen hatalma van. Például van egy angyal, aki a vizeknek az angyala. És ura a vizeknek. Tehát Pál kapott egy ilyen típusú bátorítást is. Aztán kijelentést kapott arra nézve is, hogy Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Nyilván miért mondhatta neki ezt Isten angyal, Isten üzenetét elhozva? Azért, mert könyörgött értük. Közben járt értük, imádkozott értük. Nem volt közömbös számára a körülötte élőknek a sorsa, élete. Aztán a negyedik dolog, egy szigetre foglak kivetődni, pontosan úgy, ahogyan az Úr megmondta neki. Tehát ez is benne van, hogy tudta, hogy a megmenekülésnek még a módja is megvolt. És Pál Isten szavát befogadta a szívébe, amit az angyal által kapott, ami hitet és reményt ébresztett az ő szívében. Ezért mondja, ezért bizakodjatok férfiak. Én hiszek Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. A szív megváltozása hozza el a változást, és a jó döntéseknek ez a szívbeli változás az alapja az életünkben. Két hete ugye nem esznek már. Nézzétek, csak a 33. verstől a 41. terjedő szakaszt olvasom. Igen. Addig pedig, amíg megvíratt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen szálasom a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájuk neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltak a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva, könnyítettek a hajón. Amikor megvíratt, nem tudták, milyen száraz földhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horonyokat eloldották, és a tengerben hagyták. Egyúttal a kormányrút tartó köteleit is megeresztették, és az orvitollát célnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek óra belefúrulott, ott maradt mozdulatlanul, a hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. Eddig. De mi is történik ezelőtt? A szív jó döntése? Azt mondja itt az írás, hogy a mentő csónakokat el akarták engedni a hajósok, és azt mondták, hogy valami ki akarnak feszíteni valamilyen horgonyt a hajó orrából. Az előző szakaszban ez leírva. És döbbenetes dolog, amit lehet látni, Pál egy újabb figyelmeztetés mond a századosnak, azt mondja, hogy ha ezek nem maradnak a hajón, ti sem menekültök meg. Nem azt mondja, hogy mi vagy én, ő tudta, hogy meg fog menekülni, bennek Isten megígérte. De azt mondja, hogy megint ott vagyunk azon a ponton, hogy figyelni fogtok-e az Úr szavára. És pontosan megteszitek, amit mondott. És akkor a százados már bölcs volt. Már túl látott a rabon, felismerte Pál apostolban az Isten emberét, és Isten szája szól rajta keresztül. És akkor azt mondta, hogy nem engedte meg a hajósoknak, hogy ezt megtegyék. Hajósok rafináltak voltak, mert ugye féltek attól, hogy az átonyra fut a hajó, és éjszaka hallották, tapasztalt tengerészek voltak, hogy a hullámok a sziklára csapódnak, és megtörnek a hullámok, és ők felismerték a hangot. Éjszaka tudták, hogy közel van a szárazföld. És mi attól féltek, hogy a hajó rámegy egy zátonyra, összetörik, akkor nem fognak odaérni. Míg a csónakkal pedig ki tudnak evickélni a szárazföld, ezért akartak elmenekülni. De az Isten igéje azt mondta, hogy mindenkinek a hajón kell maradni, és együtt fognak tudni megmenekülni. És ez a megtört, megalázott szív, amely jellemző volt már a századosra, tovább lendítette őket, jó irányba tartotta őket, hogy megmeneküljön az életük. Ugye Pálnak, mint mondtam, megmentette az életét, az Úr is megígérte neki. És akkor itt van a józanság és a hit kérdése, amely megnyilvánul az előző szakaszban. Nem olvasó, hogy Pál apostol azt kapta volna a Szentlélektől, hogy mond nekik, hogy egyenek. Nem bátorította a Szentlélek, nem volt egy angyal, aki oda ment volna mellé, hogy Pál, egyetek. Pál elővette a józanságát. Azt mondta, az Úr szólt, hogy ki fogunk jutni a partra. És a partra fogunk vetődni. Nagy valószínűséggel a hajó nem marad meg. Úszni kell a vizen. A hideg tengervízre túl kell élni. El kell jutni odáig. Ehhez kell kondíció. Azt mondja, 14 napja nem eztek. Isten megmondta nekünk, hogy megmenekülünk. Tudjuk, most már látjuk, hogy itt vagyunk a part közelében. Egyetek. Ez a józan bölcsesség. Ez nem a hit kérdése. Ez a hitből fakadó bölcs cselekedet. Erre mondja a Szentírás Ábrahámmal kapcsolatosan a Jakab 2.22-ben, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljesi a hite. Majd a 27.35-36-ban olvastuk, e szavak után vette a kenyeret, hálát adta, adott Istennek mindjárt szeme láttára, megtölt és enni kezdett Pál. Erre mindjárt neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Pál ugye nem úrvacsorát osztott, ez nem erről szól, ez szó nincs erről, hanem ő a hálaadás szimbólumot megtörte a kenyeret, ugye, mint egyébként igazán a hívő parasztemberek, ugye mit csináltak, vették a kenyeret, egy keresztet rajzoltak rá késsel, mielőtt megvágták. És aztán, amikor első szeletet vágták, hálát adtak az Istennek. Amikor vették az első szeletet a kenyérből. És aztán, amikor ettek, nagyon sokszor a kenyeret megtörték. És hálát adtak, miért? Mert emlékeztette őket, emlékeztetett a kenyértörés, hogy Krisztustól van minden. Minden jó adomány, minden tökéletes ajándék, a világosság atyától száll alá. Krisztusban kaptunk mindent. Neki adunk hálát. És gondoltuk bele, ebbe a viharos időszakba, a halál szélén járva van valaki, aki imádkozik. Leül is elkezd enni. Mozog minden. Megtérő a kenyeret. És ez a hitbeli cselekedet egy bátorságot öntött az emberek szívébe. Ez nagyon fontos dolog, hogy nem a hitbeli beszéd, ami bátorrá tesz másokat, hanem az, amikor hitből elkezd valaki cselekedni is. A hittel teljes élet az, amely tanúbizonyságtétel, és üzenet az emberek felé. Nem a üres beszéd, amikor a hitem és a cselekedeteim szinkronban vannak, és a hitemből fakad az engedelmesség és a cselekedet, a cselekvés. Azt mondja az írás, Isten neked ajándékozza mindazokat, akik veled vannak a hajón, és a legutolsó szakasz, amihez értünk, így hangzik a 43. verstől. De a százados, a 42. verstől, a katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat. Nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután pedig a többiek, ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Ez, hogy ennek a súlyát azért érzékeljük, tudni kell, hogy amikor egy római katonára rábíztak egy rabot, akkor az életével fizetett, felelt érte. Tehát ha a rab elment, akkor neki kellett a büntetését elszenvednie. Ha halálra volt ítélve a rab, akkor meg kell halnia. Tehát amikor azért a katonák meg akarják ölni ezeket a rabokat, akkor nyilván be akarják biztosítani az ő saját életüket. És ezt bírálja fölül a százados, kockára téve a saját életét. Miért? Mert hit Istennek, amit Pál apostolon keresztül szólt. És ez a hit, Pál által kimondott hit beszéde és hit cselekedetei megmentette az ember a sorsát és életét. Az övét is egyébként ebben a helyzetben. 200, Pálon kívül 275 lélek, és a Lukácsot és Arisztarkoszt levesszük, 273 lélek, aki még nem volt megmentve. Nem volt üdvössége. Ezeknek az élete és sorsa volt Isten kezében. Azt is lejegyzik, hogy valószínűleg ezek között a rabok között, tehát a 275 fő, 73 fő közül akár több mint 100 rab is lehetett. Ez egy nagy számú rabcsoport volt, ezek nagy része valószínűleg halálra ítélt ember volt, ugyanis a provinciákról kellett szállítani a római arénában, a cirkuszhoz a halálra ítélteket. Tehát ezeket mentette meg az Úr, és nem olvasunk róla, de reménység szerint kimenekültek a szárazföldre, szembesültek az Isten kegyelmével, ott még ugye hónapokat töltenek Málta szigetén, csodák történnek, gyógyulások történnek, Pál prédikál, és nem tudjuk, hogy mi lett velük, de mindenképpen esélyt kaptak arra, hogy ha meg is kell halniuk, az Úrhoz menjenek. Tehát üdvözüljenek. Egy megrázó történet az, amit beszoktunk mutatni a keresztény élet és tanúságtételi tanfolyamon. John Harpernek a története, aki skót baptista, lelkipásztor volt, igeérető evangélista, és a Titanic nevű hajón utazott Moody-nak a meghívására Chicagóba, hogy ott prédikálja az evangéliumot, és így érte őt a tragédia, a Titanic elsüllyedése. Szeretném, ha most a zászló előtt megnéznénk ezt a rövid videót.
Az Úr 1912. esztendejében április 15-én történt, hogy a Titanic az Észak-Atlanti-óceán jeges vizeiben elsüllyedt, magával sodorva 1517 emberi életet. Az emberiség által ismert akkori legnagyobb luxushajó eltűnt, emlékeztetve mindenkit a törékeny emberi mivoltára. A Titanic elsüllyedése azonban több, mint egy történelmi tragédia. Ez a történet a bátor hősiességről és a rendíthetetlen hitről szól. John Harper a Titanic fedélzetén tartózkodott, amikor a hajó elindult legelső útjára az angliai Southamptonból. Harper ige hirdető volt, Skóciából, Glasgowból jött, és az Egyesült Királyságban mindenütt nagyon jól ismerték, mint tehetséges, szenvedélyes szónokot, aki sok embert vezetett Krisztushoz prédikálásain keresztül. 1912-ben Harper tiszteletes meghívást kapott Moody gyülekezetébe, az amerikai Chicagóba, ezért április 11-én felszállt a Titanicra. A világ Titanic lázban égett. Azt hirdették a hajóról, hogy nem lehet elsüllyeszteni. Ez volt az ember által addig épített leghatalmasabb mozgótárgy. Néhányan, a világ leggazdagabb emberei közül is a Titanicon utaztak. Miközben az utasok üzletügyekről, nyereségről és anyagi kilátásaikról beszélgettek, John Harper szorgalmasan hirdette Krisztus szeretetét. Szemtanúk beszámoltak arról, hogy már a tragédia előtt is hallották Harpert, aki a hit embereként kedvesen beszélget az utasokkal, megosztja velük Krisztus szeretetét. Április 14-én este, amikor sokak a bálteremben táncoltak, mások szerencsét próbáltak a kártyaasztalnál, John Harper lefektette kislányát, és áhítatot olvasott, mint minden este. Éjjel 11 óra 40-kor a Titanic jéghegynek ütközött, és az elsüllyeszthetetlen hajó menthetetlenné vált. Hitetlenség vagy tudatlanság volt az oka, az utasok tovább szórakoztak. Egészen addig tartott ez, amíg a legénység vészjelző rakétákkal világította meg a sötét égboltot, az utasok végre felfogták, hogy milyen súlyos a helyzet. Aztán kitört a pánik. Mindez olyan gyorsan történt, hogy Harper azonnal cselekedett. Az ő tette történelmi példát hagyott maga után bátorságról és hitről. Harper fölébresztette a kislányát, belecsavart egy plétbe, elbúcsúzott tőle, megcsókolta, és odaadta a legénység egyik tagjának, aki a kicsit a 11-es számú csónakba tette. Harper tudta, hogy soha többé nem láthatja a lányát, aki árván maradt 6 évesen. Ezután Harper egy utasnak adta a mentő mellényét, eldobva magától az utolsó lehetőséget is a túlélésre. Miközben a világi lehetőségek fénye kialudt, John Harperé annál inkább tündökölt. A félelem és a káosz zajában Harper az Isten adta céljára összpontosított. Túlélők mondták, hogy halálra rémült utasok körében látták őt a fedélzeten, térdre hullva imádkoztak az üdvösségükért. Hajnali 2 óra 40 perckor a Titanic eltűnt az Észak-Atlanti óceán jeges vizeiben. Gomba alakú füst és gőzfelhő maradt utána sírját jelölve. Több mint 1000 embert hagyott maga után, akik az életükért küzdöttek, közöttük Harper is. Harper fölkapaszkodott egy roncsdarabra, gyorsan odaúszott azokhoz, akikhez csak tudott, sürgetve őket, döntsenek, vessék hitüket Jézus Krisztusba. Mialatt mások a halállal néztek farkas szemet, John Harper egyedüli célja az volt, hogy embereket nyerjen meg Jézus Krisztusnak. Nem sokára John Harper is elmerült a vízben. A hit fáradhatatlan embere még élete utolsó pillanataiban is elveszett lelkeket mentett meg. Én a Titanic túlélője vagyok. Én voltam az 1517 ember közül az egyik, akit 5 társával együtt kimentettek a jeges vízből azon a borzalmas éjszakán. Csak úgy, mint több százan körülöttem, én is ott küzdöttem az óceán hideg sötét vizeiben. Az elveszettség jajkiáltásai visszhangzottak fülemben, amikor mellém úszott egy ember és megszólított.
Megmenekült már a lelked.
Hallottam, amint másokhoz is oda kiált, miközben ő és körülöttünk mindannyian elmerülnek a vízben átlépve az örökké valóságba. Ott voltam egyedül az éjszakában, alattam több mint 3000 méternyi mélység. Krisztushoz kiáltottam, hogy mentsen meg. Én vagyok az utolsó, akit Harper az Úrhoz vezetett. Harper akkor már tudta, hogy nem éli túl. Mégis a halhatatlan hitről és Isten beszédéhez való hűségről mindenki számára élő példát hagyott hátra. Az elkeseredetten fuldokló férfiak, nők és gyerekek között mindannyiuk tekintetét a keresztre irányította. Úgy halt meg, ahogyan addig is élt ajkain egyetlen névvel, Jézus Krisztus.
Hogy is olvassuk a Szentírásban. Kérem, vetítsétek is ki. Ha nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd, menj meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztő helyre hurcolnak. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. John Harper és Pál apostol is túllátott ezen a földi léten is. A célja neki a mennyország volt. Tudta, hogy nem ér véget a futása, csak a földi futása, de belép az örökké valóságba, mert az igazi célja volt mindig is. Ezért volt képes ez a lelkipásztor is arra, amit megtett, mert túlmutatott az ő élete a földön, a mennybe volt az ő reménysége. Te és én hogyan döntünk ma? Odaadjuk az életünket egészen. Visszaadjuk az életünket, odaadjuk az életünket Jézus Krisztusnak, elfogadva a kegyelmet, a bűnbocsánatot, és kérve, hogy az élő reménység töltse be a szívünket, hogy más életet tudjunk élni, mint amit eddig. Így szól az Isten drága igéje, akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szentlélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Csendesedjünk most el, és magunkban imádkozzunk. Aztán pedig szeretnék lehetőséget adni azoknak, akiket megérintett az Úr a Szentlélek által, hogy egy imádságban velem együtt imádkozzanak. Egy kicsit legyünk csendben, aztán egy imádságot fogok mondani mondatról mondatra. Ha valaki ezzel egyetért, és szeretne imádkozni velem, akkor majd csendben magában mondja ezt utána, mi így imádkozunk. Egy kis csendesség után fogok akkor imádkozni, amit követhettek, ha egyetértetek vele. Imádkozzunk. Teremtő Isten, aki életet adtál nekem is, bocsáss meg nekem, bocsáss meg öntörvényűségemet, makacságomat, bocsáss meg türelmetlenségemet, amikor kivettem a kezedből életem irányítását, és úgy gondoltam, hogy én jobban tudom azt, hogy mi jó nekem. Bocsáss meg, Uram. Itt van az életem, odaadom neked. Tisztíts meg, szentelj meg. Áldj meg. Vezesd az életemet, és segíts engem, Uram, hogy az engedelmesség útján járjak. Hogy ne csak én meneküljek meg, hanem munkatársad lehessek mások megmentésében is, akiket a szívemre helyezel. Óvj meg a kevésségtől, a keménységtől. Segíts alázatra, oda szentelt életre, hogy az értékek gazdagodjanak, és az értékek, amiket kapok, másokat is gazdagítsanak. A kapcsolataim kiszélesedjenek, megújuljanak, és ne tönkre menjenek, hogy az életem gyümölcsözzön, ne elpusztuljon, hogy úgy fussam meg az életpályát a földön, hogy győztesként jussak oda hozzád. Jézus nevében imádkoztam, és köszönj, hogy meghallgattál. Amen. Amen.